Hallgassátok meg Isten igét, amelynek alapján az ő lelkének segítségül hívásával üzenetét kívánom hirdetni, amint írva található az imént olvasott igerészben Péter apostol első levelének első fejezetében. Az első és azt követő versekben Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola azoknak, akik velünk egyelő drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartónak Jézus Krisztusnak igazságában. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, ami Urunknak megismerésében, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Kedves testvérek, most a Péter apostol második levelét kezdtük olvasni a Biblia olvasó kalauz szerint. És ennek az első fejezetéből vettem a textusomat is. Mielőtt azonban néhány fontos dolgot elmondanék, amit Isten rám bízott, a kis perikópa kifejtésében, a levélről szeretnék néhány dolgot előjáróban ismertetni. A levél szerzője Péter apostol, mint ahogy ő be is mutatkozik. Tudjuk azt, hogy a Bibliát romboló kritika megkérdőjelezte Péter apostol szerzőségét. Mondván, hogy nagyon hasonló ez a levél az Júdás levelével. És azt mondták, hogy egyik biztos nem eredeti, mert vagy a Júdás vett Pétertől, vagy Péter vett Júdástól. Tehát egyszerűen átmásoltak szavakat. Ez egyáltalán nem így van. A hasonlóság az az, hogy ugyanazon problémákkal dolgoznak, vagy foglalkoznak. A hasonlóságok a továbbá az, hogy ugyanazokat a eretnekségeket idézik. És mivel ez a két tény megáll, ezért nyilvánvaló, hogy mind a kettőnek külön szerzője volt, mindkét levélnek külön szerzője volt. Ennek a levélnek az írója, tehát Péter apostol, amit különösképpen megerősít, nem csak az, hogy bemutatkozik az elején, hanem az a tény is, hogy olyan életrajzi adatokat közöl, amik hitelesítik a levél autentitását. Például elmondja azt, hogy ő azon tanítványok közé tartozott, akik ott voltak Jézussal a megdicsőlés hegyén. Azt mondja, hogy amikor Jézus azt a dicsőséget kapta az atyától, ott a hegyen, akkor én is ott voltam. Szem és fültanú vagyok. A másik személyes adat, amit közöl, az az, hogy hamarosan leteszi az ő sátrát. Ez egy kifejezés annak, hogy hamarosan elérkezik az ő elköltözése, vagy az Úr elhívja őt az ő országába. És ebből azt láthatjuk, hogy élete végén írta ezt a levelet, utolsó műve ez ő neki. A hagyomány szerint ekkor már Rómában volt. Talán olvastuk annak idején Sienkiewicznek, vagy lengyelesen Sienkiewicznek azt a híres regényét, a Quo Vadis, amelyik éppen a Péter életével kapcsolatos legendát dolgozza fel, ami szintén azt erősíti meg, hogy ő Rómában volt élete végén. Sienkiewicz azt a legendát ismerteti velünk, ami arról szól, hogy a keresztény üldözés idején Péter apostol állítólag megneszelte, hogy őt is el fogják fogni, és el akart menekülni Rómából. Amikor azonban elhagyta Róma falait, akkor szembe ment vele Krisztus, aki vitte a keresztjét. És akkor megkérdezte Péter az urat, hogy quo vadis, domine, hová mégy, uram? És a hagyomány szerint, vagy a legenda szerint Jézus azt mondta, hogy megyek Rómába, hogy meghalljak újra érted. És akkor megértette az apostol, hogy neki nem szabad elmenekülni az üldözés elől, és visszament és vállalta a mártíromságot, sőt, mint ahogy mondják, még azt is vállalta, hogy vagy kérte, hogy mivel ő nem méltó arra, hogy ugyanúgy szenvedjen, mint az ő ura, fejjel lefele feszítsék keresztre. Na hát ez az utóbbi mind csak hagyomány volt és legenda volt, de Szijjártó is ezt dolgozta fel a híres könyvében. Mindenesetre, ami ebből elfogadható az, hogy ő Rómában volt élete végén. Van egy másik nagyon érdekes adat, ami meg arról beszél, hogy Rómában nem tétlenkedett Péter apostol, és ez a legendát kicsit át is húzza, nem is menekült Rómából, és nem félénken volt Rómában, hanem bizonyságot tett bátran, hirdette az igét a katakombákban. Ott prédikált ezeken a titkos gyülekezési helyeken, amik Róma alatt húzódtak sok-sok-sok kilométer hosszú barlangrendszerek, amikben a sírokat helyezték el. Ezek a folyosók gyakran kiszélesedtek, egy nagy termet alkottak, ott gyűltek össze, gyülekeztek össze az őskeresztjének, és ott hallgatták az igét. Azt mondják a régi beszámolók, hogy Péter apostol ott prédikált, és elmondta Jézus életének a dolgait, mint szemtanú. Esetleg 16 alkalommal, 16 estét tartott egy evangelizációs sorozatot. A tolmácsa pedig Márk volt. Miután elhangzott az evangelizáció, megkérték a rómaiak Márkot, Péter utitársát, hogy legyen kedves, írja ezt le. Ő leírta, és így keletkezett a Márk evangélium. És ekkor írhatta talán ezt a levelét is, amiből most ezt a kis részt felolvastam. Még csak annyit, hogy a hallgatók között többségben pogányok voltak a katakombákban, a levelét pedig kimondottan pogányoknak írta. Már csak egy gondolatot mondok bevezetésként, azt, hogy vannak az életben és a gyülekezetben is voltak különbözőségek, és vannak és voltak azonosságok is. Különbözőségek voltak ott a levél olvasói között, a következők: voltak szabadok, voltak rabszolgák. Múlt vasárnap beszéltem arról, hogy egy rabszolgatartó társadalom idején hangzik az evangélium. Voltak férfiak és nők, szegények és gazdagok, öregek és fiatalok, zsidók és pogányok. Tehát ezek voltak a különbözőségek. Voltak azonban azonosságok is, és ezek közül, amik azonosak voltak, vagy közös értékek voltak, emelek ki hármat, és így fogom össze a mostani résznek az üzenetét. A sok különbözőség mellett mi volt az a három közös, ami nagyon is összekapcsolta őket. És ezt a három közöst ebből a részből emelem ki, hiszen minden szót nem lehet magyarázni. Ami közös volt, az a hit, mindjárt elmondták, hogy van hitük. Ami közös volt, az az, hogy isteni természet részesévé lettek, és ami közös volt, az, hogy mindjárt volt ígérete a bemenetelre. Így hát az ige hirdetésemben ezzel a három dologgal szeretnék foglalkozni. Beszélek először a közös hitről, másodszor a közös tényről vagy megtapasztalásról, hogy isteni természet részesévé váltak egyaránt, és hogy valamennyien elmondták, hogy a bemenetel ígéretével rendelkeznek. Amikor ezt olvassuk a levél elején, hogy azoknak írók, akik velünk együtt drága hitet nyertek, akkor láthatjuk azt, hogy Péter apostol tudja, hogy van valami közös, amire hivatkozhat. Amiben teljesen egyek, tudnék, hogy drága hitet nyertek. Ez, hogy drága hit, ez a drága nem csak egy minősítés, hogy valóban ennél nincs nagyobb érték ezen a világon. Máshol az első levélben azt mondja, hogy ez drágább, mint az arany. És tényleg én úgy gondolom, hogy ennél nagyobb kincse nem lehet az embernek, mint hogyha van hite. És ezért mondja, hogy drága hitet nyertünk valamennyien. Azonban az eredeti szöveget nézve azt láthatjuk, hogy itt egy összehasonlítás is van, ami így fogalmazható meg, hogy egyaránt drága hitet nyertek, ez azt mondja, hogy egyformán drága hitet nyertetek, vagyis egyiknek se értéke nagyobb, mint a másiké. Tehát nem mondhatja senki a gyülekezetben azt, hogy az én hitem kiválóbb hit, jobb hit, mint a másiknak a hite. Hanem, hogyha valaki élő hitet, ezt a drága hitet megnyert, akkor azt mondja, ez bizonyos szempontból ugyanolyan hit. Ugyanarról a hitről van szó. És azért volt ez nagyon nagy üzenet, ami minden versengést félretett a gyülekezetben, hogy senki ne tartassa magát különbnek a másiknál. De azért volt különösképpen fontos ez az összehasonlító drágaság megemlítése, mert a pogányok, akik később jöttek a gyülekezetbe, mint a zsidók, esetleg arra gondoltak, hogy bennünket nem is szeret annyira a jó Isten, mint a többit. Hogy azért kezdetben volt a választott nép, és az az igazi, és mi pedig egy ilyen gyűtmentek vagyunk, akiket hogy megtűr valahogy Isten az ő gyülekezetére. És azt mondja, nem, egyaránt drága hitet nyertünk, és hogyha ez az összehasonlítás most az akkori feszültségben a zsidó és a pogány keresztjének közti feszültségre vonatkozik, akkor azt jelenti, hogy nem kell, hogy úgy érezd, hogy a másikat jobban szereti az Isten. Egyszer annak idején beszélgettem valakivel, és hogy ő zsidó származású, és azt mondta, hogy jaj, de jó, akkor engem legalább még jobban szeret az Isten. És hogy azért megbeszéltük, hogy nincs különbség. Egyformán szereti Isten az embert. Mindegy, hogy milyen nációból származunk. Hogy egyszer az Úr Jézus Krisztushoz kapcsolódunk, hozzákötöttük az életünket, és tőle hitet kaptunk, akkor azt mondja, hogy egyaránt drága hitet kaptunk. Egyaránt drága hitet kaptunk. A pogányok lehet, hogy később jöttek, mert hát előbb Isten kiválasztotta a zsidó népet, és csodálatos dolgokat végzett ott 1400 éven keresztül az ő történelmükben. És csak utána jöttek a pogányok. De azért, mert utóbb jöttek, és kívülről jöttek, azért nem kevésbé drágák az Isten szemében. Azért a görögöket ugyanúgy szereti, de azok is az ő népének a tagjai lehetnek, hogyha megtérnek. És a szkítákat ugyanúgy szereti. És ilyen szempontból mondja az apostol, hogy már nincs zsidó, és nincs görög, és nincs szkíta. Ezt mondja a Kolossi levélben. Mert mindenki kedves ő előtte, aki az Úr Jézus Krisztusban hisz. Mert egyaránt, egyforma módon, becses és drága hitet kaptatok. De még az is elképzelhető, hogy amit már az elején említettem, hogy a gyülekezeten belül is volt, a pogány gyülekezeten belül is volt bizonyos rangsorolás, és esetleg volt ott egy egyszeri gyülekezeti tag, aki azt mondja, ugyan már én csak egy egyszeri gyülekezeti testvér vagyok, ki vagyok én az apostolhoz képest? És ezért bizonyos írás magyarázók azt mondják, hogy ez ebben is vigasztalást jelent, és minden versengést eloszlat, hogy a te hited, hogyha a Jézus Krisztushoz kapcsolódik, az ugyanolyan értékes, mint hogyha apostol volnál. És Péter, amikor írja ezt a levelet, hogy ő a Simon Péter, a Jézus Krisztus szolgája, és a Krisztus apostola, akkor ebben is oda hajul a testvérek, és azt mondja, hogy mi egyformán testvérek vagyunk. És hogy ezt még jobban érzékeltesse, így kezdi a beutasztózást, hogy ő a Simon Péter, és a Simon pedig az ő régi neve volt. Az még az a neve volt, amit akkor viselt, amikor nem találkozott az Úr Jézussal. Ami azért arról beszél, hogy én egy Simon vagyok, aki arra volnék csak képes, hogy az Urat megtagadja, mint hogy ezt meg is tette azon az éjszakán, amikor háromszor megszólalt a kakas. Mint ahogy Pál apostol is mondja, hogy a bűnösök közt első vagyok én. Tehát aki keresztény ember, és bármilyen sok szolgálatot is kapott az Úrtól, az kicsinyek érzi magát, és mindig úgy érzi, hogy hajlandó vagyok, még mindig minden rosszra. Kegyelemből vagyok az, aki vagyok. És egyedül azért vagyok kedves Istennek, mert hitet nyertem, de ez elmondható arra nézve is, aki nem apostol. Aki egyszerű bibliolvasó keresztény testvér, aki nem érti úgy az írás, de a szívében ott van a Jézus Krisztustól kapott drága hit. Ezt jelenti, hogy drága hitet nyertek. Egyformán drága hitet nyertünk. Én, Simon, mondom ti nektek, ez, aki veletek együtt vagyok ebben, közös. Ez egy közös megtapasztalás. Az még csak érdekesség, hogy hozzáteszi, hogy egyaránt drága hitet nyertünk. Mert itt azért ezt a hitet kicsit körülírja és elmondja, hogy nem akármilyen hitről van szó. Hogyha valaki azt mondja, hogy őnek olyan hite van, amit saját maga úgy felfedezett magában, ami az ő saját teljesítmény, az ő vallásos tudata, akkor azt mondja, ez nem ugyanaz a hit. Mert az a hit, amit mi kap, amiről mi beszélünk, ami közös, azt mi nyertük. Ami ajándékba kaptuk, amit Isten oda ajándékozott mindenkünk, és mindenkinek oda ajándékozta. Mondják az írás magyarázók, hogy amikor Isten népe bement az ígéret földjére, akkor Isten minden népnek, minden törzsnek, a népen belül minden törzsnek, és azon belül minden családnak földet adott. Ezt úgy kisorsolták, hogy kinek milyen föld jusson. De senki nem maradt föld nélkül. A lévitákat kivéve, azoknak más volt a jutalma. Ugyanígy, hogyha valaki az lelkiképpen az ígéret földjére lépett, a gyülekezetbe jutott, mindenki megkapta azt a hitet. Kivétel nélkül. Ez tehát az első közös, amiről beszél az igény itt a Péter első levelében. És hogy nehogy még valaki félreértse, hogy itt milyen hitről van szó, elmondja azt, hogy ez a Jézus Krisztusba vetett hit. Hogy ez nem Astartébe vetett hit, ez nem az ég királynőjébe vetett hit, ez nem a Buddhába vetett hit, és mondhatjuk tovább a különböző más hiteket, ez a Jézus Krisztusba vetett hit, amiről beszél. És ez az, ami közös. Mert csak ez az egy hit üdvözít. Abba kell hagynom ezt a gondolatot, mert még két másik közös ismertető jel van ennek a gyülekezetnek, és akinek Péter írt, és ez a második talán szintén izgalmas, azt mondja, hogy isteni természet részesévé lettetek. Péter maga előtt tudja ezt a gyülekezetet, akinek ír, ezeknek a pogányoknak, írva arra gondol, hogy még egy közös van, ami összeköt bennünket, hogy mi valamennyien isteni természet részesévé lettünk. És ez egy nagyon nagy mondás, és ez egy nagyon nagy titkokat sejtető kijelentés, hogy tehát hogy lehet az isteni természet részesévé lenni? Hát valószínűleg csak úgy, hogy beleoltatott a mi életünkbe az isteni természet, hogy bennünket beoltattak az isteni természetbe. És ez a beoltás képe, ez az ismerős számunkra, mert annyi mindent belénk oltogattak meg az életben. Most nem arról akarok beszélni, ami a mi társadalmunkat is nagyon borzolgatja izgatja, hogy most ez az influenzával kapcsolatos oltást megkapjuk, vagy ne kapjuk meg, hiszen mindig sokféleképpen beoltottak bennünket, és ez nagyon hasznos volt, én azt hiszem. A gyermekkorunktól kezdve mindig kaptunk oltásokat. Emlékszem, az oltásokon mindig én voltam az első a népsorban. Úgyhogy mindenki nagyon nézte, hogy mi az eredményt kérték. Kérdezték, fájt a alföldi? Mondtam, hogy nagyon. És ennek haszna volt, megkaptuk ezeket az oltásokat. Hát most sokakat boldogat ez, és ezzel nem is akarok most foglalkozni, hogy mitől félnek az emberek, hogy esetleg valami mikrochippet oltanak be az embert, hogy aztán kontrollálható legyen, irányítható legyen. Tehát vannak ilyen félelmek, és jogosak olyan szempontból, hogy sok mindent belénk oltottak már, legalábbis lelkiképpen. Mert bennünk már nagyon sok mindent belénk oltogattak lelkiképpen. És engem ez érdekel most, mert gyermekkorunktól kezdve sok mindent belénk oltogattak. Jót is, meg rosszat is belénk oltogattak. Jót oltogattak belénk a mi kedves szüleink, jó tanáraink, akik sok hasznosat tanítottak bennünket. De sok ember elmondta, hogy nagyon sok káros dolgot oltogattak bele a lelki világában. Talán ismerik a Nemzeti Galériában azt a szép festmény, Székely Bertalan festményét, a kis 5. László mutatja, ami ábrázolja, mint Cillei és Garai ott nevelgetik, vagy Garai nevelgeti őt, az ő rossz tanácsadója. Ezt a zsenge kis fiatalt egy nagy teremben látjuk trónon ülve, és ott mindenféle ledért hajadonok, táncot lejtenek. Tényleg lezüllesztette az erkölcsét a nevelője ennek a királynak, az 5. Lászlónak, hogy aztán miután nincs erkölcsi tudata, akkor úgy irányítsa, ahogy irányítani akarja. És hát a legrosszabbra is irányította, mint tudjuk, 5. Lászlót, hogy lefejeztesse, ami egyik legnagyobb magyarokat, Hunyadi Lászlót. Sok mindent beoltottak az emberbe, aminek következtében az ember nem olyan, mint lehetne. Megváltozott. És ez tényleg jogos kérdés. Azért testvérek, körülnézünk, hogy honnan van az, hogy némelyik ember kígyóhoz hasonlít. Olyan alatta, hogy súszik, mászik, ahogy körülöttünk forgolódik, honnan van benne a kígyó természet? Olyan érdekes elgondolkodni, hogy honnan van az, hogy némelyik ember olyan alattomos, mint egy macska. Mit mondják a... És alamuszi, mint a macska. Mondják, alamuszi macska, nagyot ugrik. Hogy honnan van, hogy némelyik ember ilyen természet van? Hogy került bele? Hát valahogy beleoltották. Hogy lehet, hogy körül van véve, társadalmunk sakálokkal, akik ott vannak, és a romokat takarítják, a szemetet gyűjtik, és halmozzák. Honnan van a gyerekben ez a diszló természet? Hát nekem nem ilyen fiam volt, mondja a szülő, hogy lesz az én gyerekem ilyen? Honnan lettünk ilyenek? Hát testvérek, volt egy nagy beoltás sajnos. Volt egy nagy oltás, ahol az emberiség nem egyenként állt sorba, hanem az emberiség képviselői Ádám ott állt, és ő beoltotta a bűnnel az ördög. És attól kezdve bennünk van ez a természet. Bennünk van a rosszra való hajlandóság. Bennünk van az, amit később így fogalmaztak meg tudományos körökben, hogy nem is az Istenhez hasonlítunk, hanem az állathoz. Benne van az emberben valahogy az, amit így fogalmaztak meg, hogy az állatvilágból származunk. És az embernek a viselkedése gyakran egyre inkább hasonlít az állatéhoz, mint sem a méltóság teljes emberhez. Tehát láthatjuk, hogy nagyon sok rossz dolgot belénk oltottak már. És azáltal, hogy belénk lett oltva mindez a rosszaság, nem olyanak vagyunk, mint kezdetben. Mert a kezdetben az ember Istenhez hasonlított. Mert Isten úgy teremtette meg az embert, hogy a maga képére és hasonlatosságára teremtette. A legcsodálatosabb alkotása volt Istennek az ember, aki hasonlított az Istenhez. Ez volt az imágó Dei, az isteni képmás. Az ember ránézett az Isten és gyönyörködött benne, mert hasonlított önmagához. Azt mondja a példabeszédek könyv, hogy gyönyörködött a kezének alkotásában, amikor megteremtette az embert. Egy külön vers beszél erről, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. És akkor, amikor ez a rettenetes beoltatás megtörtént, akkortól kezdve az ember már nem hasonlít az Istenhez. Az isteni természet az elveszett belőle. És most mit mond Péter apostol, hogy egy másik fontos, közös dolgot találtam, ami ugyanúgy nálad is úgy, mint én nálam. Te is isteni természet részesévé lettél, és én is isteni természet részesévé lettem. Mert Isten belénk oltotta az ő csodálatos természetét. Azáltal, hogy hívőké lettünk, oda kapcsolt Isten magához, és azt mondta, hogy én átváltoztatlak tégedet, és nem olyan leszel, mint eddig voltál. Ez persze nem azt jelenti azért, testvérek, nehogy félreértsük, óriási ígéret, de nehogy félreértsük. Nem azt jelenti, hogy Istenek leszünk. Nem azt jelenti, hogy ha valaki hívő lesz, akkor Isten lesz. Ugyanúgy azt se gondoljuk, hogy valaki hívő lesz, akkor angyal lesz. Mert mi nem leszünk se Istenek, se angyalok. Mi emberek vagyunk, és mindig emberek is maradunk. Mert Isten bennünket embernek teremtett. De az, hogy az isteni természet részesévé lett a hívő ember, az azt jelenti, hogy Isten az elveszett Istennel való kapcsolatot visszaadja. Azt jelenti, hogy a Isten képet, ami megromlott, az Istennel való lelki azonosságot visszaadja mi nekünk. Nyilvánvaló, hogy nem egy isteni emanáció, egy istenségnek a belénk áradása lesz, hogy mi Istennél legyünk. Mert nem leszünk soha Istennél. Mert Istennek vannak nem közölhető, és vannak közölhető tulajdonságai. Az Istennek az istensége, mint a mindentudó, mindenütt jelen való, ezek és a többi tulajdonságok, azok nem adhatók át. De az ő gondolkozásából adhat mi nekünk. Az ő szeretetéből adhat mi nekünk. Az ő igazságából adhat mi nekünk. Az ismeretéből is ad mi nekünk. És az ő szentségéből is ad mi nekünk. Az azt jelenti, hogyha az Úr Jézus Krisztusban hiszünk, hogyha hozzá kapcsoljuk az életünket, ezáltal az történik, hogy Isten az ő gondolataiból, lényéből közöl velünk közölhető tulajdonságokat, hogy ismét hasonlítsunk ő hozzá. Hogy a mi gondolkozásunk nem mondjon mindig más, mint az ő gondolkozása. Hogy ne az történjék, hogy állandó gondolati harcban vagyunk Isten igényben. Hogy ne olyanok legyenek, amik Biblia olvasásunk, hogy olvasjuk az igét, és azt mondja, na hát ez tényleg nem így van. Ezt nem tudom elfogadni. És nem mondjuk mindig ellen, mert hogyha az isteni beoltatás megtörtént, és már hasonlóak leszünk jó hozzá, akkor azt jelenti, hogy a gondolkozásunk nem fog mindig ütközni az Isten gondolkozásával, hiszen ez egy állandó zavart okozza, és ez nem kereszténység, hanem azt tapasztalnánk meg, hogy milyen jók az Isten gondolatai. Milyen csodálatos az ő logikája, hogy mennyire tudja az én életemnek a dolgait. Már megint szólt hozzám Isten, miközben olvastam az igét. Ez tehát a másik, ami közös összekapcsolja a gyülekezet tagjait egymással. Mi egyaránt az isteni természet részesévé lettünk. Még azt is hozzáteszi azonban, hogy az evangélium által. Tehát nem különleges élmények, vagy víziók, vagy megtapasztalások által történik ez, hanem az evangélium olvasása által, a Biblia olvasása által, az Isten beszédének az olvasása által az ő lelki erői, az ő hatalma átjár átformál, átalakít bennünket, és belénk oltja azt, amit elvesztettünk annak idején. A harmadik pedig is erről néhány gondolatot csak, ami közös, hogy mindnyáján rendelkeznek a bemenetel ígéretével. Ez pedig csodálatos táblatokat nyit meg, hogy egyszer bemehetünk majd az ő országába. Nem azt fogja nekünk mondani, hogy távozzatok tőlem, nem ismerlek benneteket, hanem jöjjetek én hozzám. Nekünk már belépő jegyünk lehet a mennyországba. Mi elmondhatjuk, hogy a mi országunk, az igazi országunk a mennyekben van, ahol helyet készít nekünk a megváltó. Hát nem ő mondta, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És amit elmegyek és helyet készítek ti néktek, akkor ismét eljövök hozzátok, hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És akkor majd beteljesül számunkra a bemenetel ígérete, és nála leszünk mindig. Isten segítsen bennünket ehhez.